Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Lakatos Monika, a Hungaroved éghajlatkutatója, a Magyar Meteorológiai Társaság elnöke. Ezért csokolom, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Nagyjából tudjuk, hogy milyen a hőkupola alatt vegetálni. Tudjuk, milyen az, amikor a Velencei tónak az iszapját látjuk, mert úgy tűnik, hogy ki fog száradni az egész, meg várjuk az esőt Ausztriában, hogy az utolsó paksi blokkot ne kelljen leállítani, mert még sose csináltunk olyat, és iszonyat nehéz állítólag újraindítani. Mindenki azt kérdezi, és egy egyszerű választ vár, igent vagy nemet, hogy ez most már mindig így lesz? Ilyenek lesznek az összes nyaraink a hátralévő életünkbe?
Hát az idei nyár illeszkedik a globális és a hazai tendenciákhoz.
Rosszul hangzik.
Tehát a nyarak egyre melegebbek, tehát ha visszatekintünk a hosszú idősorokban, akkor az évszakok közül a nyár melegszik a legjobban. De ha az idei júniust és a júliust elemezzük, akkor érdemes külön-külön a két hónapot tekinteni. Ugyanis a júniusi hőhullámot egy Afrika fölül a Kárpát-medence és teljes európai térség fölé helyezkedő forró levegő advektálása okozta. Kicsit ez más jellegű, viszont annak a hőhullámnak a közepén vagyunk, illetve hát már a vége fele tartunk, de még ki tudja, mit hoz a jövő hét, ami ugye július végén kezdődött, július utolsó napjaiban és augusztus első napjaig tart. Itt a Kárpát-medencének a hőhullámokat és a negatív hatásokat felerősítő tulajdonságait véljük felfedezni. Tehát ez azt jelenti, hogy egyrészt Magyarország időjárását a nagy térségi folyamatok határozzák meg, de konkrétan annak a hőhullámnak az intenzitásának a fokozását, amiben most élünk, ezt a Kárpát-medence erősítette fel.
Tehát akkor nem lehet egy okra visszavezetni azt, amit most már második hónapja élünk, hanem több oka van, és ezek időnként egymást erősítve egymásra csúsznak, így kell elképzelni?
Hát valójában a globális felmelegedés a 80-as évektől nagyon intenzív. És úgy látjuk, hogy az európai térség, az európai kontinens, illetve a magasabb szélességek melegszenek jobban, különösen a Kárpát-medence térsége. Tehát a mi térségünkben azáltal, hogy az Alpok és a Kárpátok hegylánca, valamint a Dinári-hegység részlegesen bezárja az egyes nagyobb időjárási helyzetekkel kapcsolatos, akár nagy csapadék, akár forróságot okozó helyzeteket, ezáltal nálunk az éghajlatváltozás hatása fokozottabban jelentkezik.
Tehát akkor a mi földrajzi elhelyezkedésünk az, hogy benne vagyunk ebbe a medencébe, az nem valamiféle védettséget, hanem ha már valami itt van, akkor inkább egy fokozódó kitettséget jelent? Mert hogy bezárja?
Bizonyos helyzetekben igen. Alapvetően védettséget is jelenthet, hogyha mondjuk az Atlanti térségből viharciklonok érkeznek, akkor van az Alpoknak egy szélerőség, egy gyengítő hatása.
Mert így megfogja magas is.
Igen, így csökkenti a kitettséget, ugyanígy a Kárpátok is. Télen ugye gyakran alakul ki hideg légpárna, ez szintén inkább a negatív hatások közé tartozik. Nyáron ugye most egy nagyon erős anticiklon épült ki, amikor is a légáramlások lefele szállnak, derült az idő, nincsen csapadék, és a medence közepén, jellemzően az alföldi területeken, ahol nagyon sok a szántóföld, ott a tala is nagyon nagy mértékben kiszárad. Tehát mondjuk a párolgás hűtő hatása kevésbé érvényesül.
Általános iskolában tanultuk még, én emlékszem rá, hogy a föld bolygóról a víz az nem tud eltűnni. És hát van egy víznek ilyen körforgása, hogy leesik, felmelegszik, felszáll, lehűl, leesik, és így tovább, így tovább. Miért nem olyan szép normális ez, mint amire én emlékszem, hogy esegett az eső, hosszan. Most azt látom, hogy lezuhan az eső.
Hát ennek az a fő oka, hogy a hőmérséklet emelkedik, így a levegő pára befogadó képessége nő. Tehát mondhatjuk, hogy egy ilyen pára éhség alakul ki egy ilyen hosszabb hőhullám nyomán. Tehát ahhoz, hogy a levegőből kondenzálódjon a csapadék, tehát hogy lehújjon a földre, ahhoz le kell hűlnie. Tehát mivel magas a hőmérséklet, nem éri el ezt a harmadpontot a levegő hőmérséklete, hogy megtörténjen a csapadékképződés. Tehát valahol ott van a levegőben, mondhatjuk, tehát a magasabb rétegek jobban felmelegszenek, és megtalálható, a csapadék nem tűnik el, tehát a vízgőz formájában jelen van. Vannak olyan területek, ahol az éghajlatváltozás, az aszályok gyakoribbá, hosszabbá, intenzívebbé válását okozza, és van, ahol pedig több csapadék hullik. Tehát azt tapasztalható, hogy a hidrológiai ciklus felgyorsult, de nem azok a területek lesznek egyértelműen csapadékosabbak, ahol kellene a csapadék, hanem pont ellenkezőleg.
Az, hogy pára éhség van, nagyobb mennyiségű meleg levegő van, ez a globális felmelegedéssel magyarázható? Mert egyszerű ember azt összekapcsolná a kettőt. Ha felmelegszünk, több párát, több vizet képes befogadni a levegő, anélkül, hogy le tudna hűlni és ki tudna ejteni a csapadékot.
Igen, lényegében erről van szó. Tehát fizikai törvényszerűségen alapul, hogy a levegőnek az egyfokos emelkedésével 7%-kal nő a pára befogadó képesség, tehát alapvetően ez ennyivel több csapadékot is eredményezhet, ami intenzív esőzés formájában hullik le, jellemzően hosszabb száraz időszakokat követően.
Sokan, gyakran én is, az időjárásnak az éghajlatot azt szinonim fogalmakként szoktam használni. A kettőnek mi köze van egymáshoz? Az éghajlatnak, meg az időjárásnak?
Hát az időjárás, a különböző időjárási paramétereknek a pillanatnyi állapota.
Tehát, amit most látok.
Igen, tehát hogy most hány fokot mérünk, fújja a szél, mennyi a légnyomás, hullott-e a csapadék, tehát ez egy ilyen aktuális pillanatnyi állapot. Az éghajlat pedig ezeknek a hosszú távú összessége. Általában 30 évet vizsgálunk, tehát az éghajlati norma, tehát sok esetben ezekhez viszonyítjuk az aktuális hónapnak a hőmérsékletét, csapadékát, és abban az esetben, hogyha az extremitásokat tekintjük, akkor kicsit hosszabb időszakot is figyelembe tudunk venni, tehát hogy ez nem csak az alatt a 30 év alatt bekövetkező extremitásokra vonatkozik, mint ahogy ugye most is láttuk, hogy nagyon hosszú sorokból származó rekordok dőltek.
Ugye az ember, amióta gondolkodni tud, figyeli az időjárást, meg nyilván, hogyha kicsit hosszabb életű, akkor még az éghajlatot is meg tudja figyelni. Az éghajlat változásnak mióta látjuk a tendenciáját? Önök mióta látják a tendenciáját, hogy ez milyen irányba megy?
Hát a Hungarometnél mi alapvetően mérési sorokat dolgozunk fel. Tehát az éghajlati archívumunk tartalmazza akár papírformában, de jellemzően már digitálisan is az összes hazai mérést. Tehát ezeket a méréseket ellenőrizzük, homogenizáljuk. Ennek az a lényege, hogy úgy tekintjük őket matematikai eljárásokkal, matematikai statisztikai módszerekkel, úgy tekintjük őket, minthogyha a mérés mindig ugyanazon a helyen és ugyanolyan körülmények között zajlott volna. Tehát könnyű azt elképzelni, hogy változott az állomások elhelyezkedése, a műszerezettség. Tehát törekszünk arra, hogy jó minőségű adatokat használjunk. Tehát ez az első lépés.
Miért csak azzal lehet dolgozni?
Igen. És hát vizsgáljuk az alapvető éghajlati paramétereket, hőmérséklet, csapadékváltozásokat, évszakos szinten, és amikor például az idei június-július esetén egy aktuális szélsőséget el akarunk helyezni a hosszú sorban, akkor azt vizsgáljuk, hogy hányadik legmelegebb, hányadik legcsapadékosabb. Tehát a meteorológiai méréseket tekintjük az éghajlati vizsgálatok alapjának. Tehát abban az esetben, hogyha azt látjuk, hogy az átlagok eltolódnak, tehát mondjuk a múlt század első 30 évének az átlaga, az jóval alacsonyabb, mint a jelenlegi átlag, vagy akár ha hosszú éves középhőmérsékleti sort tekintünk, és arra illesztünk egy trendet, mondjuk egy lineáris trendet, akkor abból ki tudjuk számolni, hogy mennyit melegedett egy adott időszak alatt, vagy mennyit, milyen, hány százalékban változott a csapadék. Tehát mi a Hungarometnél jellemzően 1901-től tesszük közzé az eredményeinket, Nagyon sok adatunk hozzáférhető már a publikus adatportálunkon is. Rendszeresen jelentettünk meg szöveges értékelőket az éghajlati oldalon. Sok a felhasználunk, sok az érdeklődő, úgyhogy ez a téma érdekli az embereket. Tehát összességében lényeg, hogy statisztikai, matematikai statisztikai vizsgálatokat végzünk, és abban az esetben, ha azt látjuk, hogy megváltozik valamilyen paraméternek az eloszlása, ami azt jelenti, hogy változik az átlagos értéke, változik a szórása, tehát több extremitás fordul elő, akkor azt mondhatjuk, hogy az éghajlat megváltozott. Ha a jövőbe tekintünk, akkor más eszközeink vannak. Regionális klímamodell szimulációkkal tekinthetünk a jövőbe. Több éghajlati modellt, regionális éghajlati modellt adaptáltunk, és több kibocsátási forgatókönyv mentén futtatjuk ezeket. Abból a célból, hogy megfogjuk a modellekben rejlő bizonytalanságot, és az emberi tevékenység miatti kibocsátásokban rejlő bizonytalanságot. Tehát ezért fontos azt látni, hogy több modell eredményére kell támaszkodni. Tehát eszközeiben a múlt vizsgálata és a jövő vizsgálata eltér.
A adatsorokból igazolhatók azok a közkeletű megállapodások, ami benne vannak a közbeszédben, hogy sivatagosodunk, hogy mediterrán éghajlat fog nálunk kialakulni. Vagy ezekből nem lehet levezetni ezeket a nagyon egyszerű megfogalmazásokat.
Ezek valóban nagyon sarkos kijelentések. Tehát amit mi látunk, a mediterrán éghajlatnak a fő jellemzője az, hogy nyáron nagyon száraz, meleg, télen pedig enyhe csapadékos. Mondjuk a telek melegszenek nálunk is, a téli csapadék kismértékben növekszik, de az, hogy az éven belüli eloszlása abba az irányba mutatna, mint a mediterrán térségben, tehát hogy nyáron szinte alig hullik. Hát én most egyébként pont most megtörtént, hogy eddig alig volt, de összességében továbbra is a nyári csapadék az lesz a legnagyobb összetevője az éves csapadék összegnek. Tehát a mediterrán térségben a hőmérséklet szempontjából hasonló viszonyok lehetnek Magyarországon is, mint ahogy ott, de a csapadék szempontjából az éven belüli eloszlás az nálunk nem közelíti a mediterrán térséget. Tehát ez túl leegyszerűsített megfogalmazás.
Van akkor egy olyan megfogalmazás, ami a modelljeiknek jobban megfelel, hogy mi miféle éghajlati besorolásba fogunk tartozni, mérsékeltővi? Milyen leszünk?
Hát egyértelműen a magasabb hőmérsékletek felé tolódunk. Éves skálán a csapadékösszeg az csak kismértékben fog nőni. Jellemzően inkább télen és ősszel. A nyáron pedig egyelőre bizonytalanak a változások, hogyha a jövőbe tekintünk. A század végére inkább szárazodás várható. Tehát, hogyha analógiát szeretnék keresni, akkor ezt még nem tudom megmondani.
A változások bizonytalanságát, azt mi okozza? Kevés az adat, a modell nem tud elég adattal számolni, túl nagy az emberi beavatkozás változékonysága, magyarán nem tudja senki, hogy mit fogunk jövőre 5 év múlva, 10 év múlva csinálni?
Hát a bizonytalanságok több forrásból származnak. Egyrészt a modellek mindig közelítő jellegűek. Tehát leírják a fizikai összefüggéseket.
De azok legalább fixek.
Igen, azok igen. Viszont bizonyos fizikai problémákat nem lehet explicite leírni a modellben, ami azt jelenti, hogy egy becslést kell adni arra, parametrizálni kell, ezt úgy hívják, hogy mondjuk a rácstávolságnál kisebb skálájú folyamatok, azok miként járulnak hozzá az eredményekhez. Tehát ez az egyik. Tehát, hogy a modellek közelítő jellegűek.
Bocsánat, nem akarom félbeszakítani. Mi az a rácstávolság?
A modellek alapvetően egy olyan hálón dolgoznak, amit globális modellek ugye könnyű elképzelni, mint hogyha egy focilabdát egy egyenletes rácshálóval, vagy nagyjából egyenletesen lefednék, és ennek a rácspontjaiban állnak rendelkezésre globálisan modelleredmények. Ez háromdimenziós, ugye a légkör külön magasabb szintjeire állnak rendelkezésre. És a globális modellek rácsfelbontása viszonylag nagy, 50-100 kilométeres. Ahhoz, hogy a Kárpát-medencére pontosabb eredményt tudjuk adni,
nagyobbak ahhoz ezeket le kell skálázni. Lehetne. Mondjuk akkorák lenni, mint Ausztrália, akkor ebből a szempontból jobb helyzetben lennénk, mert akkor a rács az fölöttünk szűkebb lenne. Így kell elképzelni.
Mondhatjuk. Hát ugye a Kárpát-medencének a domborzata változatos, tehát a regionális klímamodell szimulációkat kell ahhoz alkalmazni, hogy a globális modelleket megfelelően sűrű skálára tudjuk használni. Tehát egyrészt ugye a modellekből eredő bizonytalanság, másrészt azért használunk többféle forgatókönyvet, mert az emberi tevékenység jövőbeni alakulására is csak feltételezésekkel tudunk élni, tehát hogy alakul a népesség, annak milyen energiaigénye lesz, zöld energiák mennyire jelennek meg az energiamixben. Tehát ez mind bizonytalan, tehát hogy ez is növeli a bizonytalanságot. Ezen kívül van az éghajlati rendszernek önmagában egyfajta bizonytalansága. Tehát ezért mondhatjuk,
El Niño, hogy... La Niña, ide tartoznak
például,
ezek?
Például ezek.
De azok ciklikusak is, azt olvastam a met.hu-nak a
magyarázó oldalán. Igen, átlagosan 7-10 évente, de azért előfordulhat egymás utáni években is erőteljes El Niño, vagy akár La Niña jelenség. Tehát ezért nehéz a jövőre pontos becslést adni, tehát ezért kell több modellel, több szenárióval dolgozni. Tehát általában ilyen intervallumbecslések vannak a jövőre, vagy ilyen valószínűségi előrejelzések, valószínűségi becslések.
De a nappal, ami mindig süt, azzal legalább fixen tudnak számolni, vagy azzal sem lehet a modellekben fixen számolni, hogy mit csinál a napunk a következő időszakban?
Hát végül is a napból érkező energia is változik, az energia mennyisége a napfolt ciklusnak megfelelően, tehát ez a mennyiség sem állandó, de ez mondjuk a természetes változékonyság kategóriájába sorolható, ugyanígy, mint a vulkánosság alakulása, ezek mind olyan természeti és természetes tényezők. Amik szintén befolyásolják.
Egy vulkánossággal mit lehet kezdeni egy modellben? Emlékszem, amikor talán valami Ejafüye Kühölt nevű, fura nevű vulkán kitört, akkor mindenki rettenetesen meg volt rémülve, mert le kellett állítani a repülőgép forgalmat, mert belement a hajtóműbe, tehát ilyen egész globális problémákat okozott, mert hogy fönt volt a vulkáni hamu a levegőbe, de hogy ez meddig maradott, hogy mikor fog kitörni, hogy milyen hatásai lesznek, hogy kitalálnak-e olyan repülő protokollokat, hogy ezt ne kelljen csinálni, ezekkel lehet kalkulálni bármilyen modellbe?
Hát valójában a vulkánossággal, meg a természetes éghajlati tényezőkkel akkor találkozunk, amikor azt nézzük, tehát hogy teszteljük a modellt lényegében, tehát így historikusan visszafele futtatjuk ennek. Például nagy jelentősége van akkor, amikor egy mostani szélsőséges eseményt értékelni szeretnék abból a szempontból, hogy az éghajlatváltozás milyen mértékben járult hozzá, tulajdonítható-e annak, írható-e az éghajlatváltozás számlájára. Tehát ezt úgy lehet igazolni, hogy milyen mértékben tette gyakoribbá, intenzívebbé egy szélsőséges esemény előfordulását, illetve hatását az éghajlatváltozás, hogy megnézzük, hogy futtatjuk a modelleket, hát pontosabban a nagyobb modell központok futtatják a globális modelleket csak természetes tényezőkkel, amiket említettem, és az emberi hatásokkal. És úgy értékelik ki az eredményeket, hogy ebből látszik, hogy mennyiben nőtt meg a gyakorisága mondjuk egy ilyenfajta aszályos helyzetnek európai léptékben, mint ami most van mögöttünk. Ebben a tanulmányban, amit megjelentetett az a projekt, ami kifejezetten ilyen attribúciós vizsgálatokat végzett, egyébként Hungaromet kollégák is részt vettek, tehát hozzájárultunk az anyaghoz. Ennek az lett az eredménye, hogy lényegében európai szinten április és május között a csapadék nem volt nagyon kevés, viszont nagyon magas hőmérsékletek uralkodtak, tehát nagyon nagy volt a levegőnek mondjuk a pára befogadó képesség, a talajok gyorsan kiszáradtak, és ez egy ilyen pozitív visszacsatolást eredményezett.
Olyan van, hogy amikor elkezdenek visszafele számolni, és megpróbálni megérteni valamilyen jelenséget, akkor az derül ki, hogy nem is az okozta, mint amire korábban gondoltak, mondjuk nem a kibocsátás növekedés, hanem mondjuk a vulkánosság, vagy a naptevékenység. Tehát át kell sorolni?
Hát olyat láttam már, olyan feldolgozásokat, amik arra irányulnak, hogy mondjuk egy vulkáni tevékenységnek a hatása a globális felszínhőmérsékletben hogy jelenik meg. Tehát, hogy mennyi idő az, ami alatt érezhető, hogy a globális hőmérséklet csökkenése a vulkánosságnak, vagy egy akár konkrét egy vulkáni tevékenységnek tudható be. Tehát a globális felszínhőmérséklet változékonyságát részben a vulkánosság, részben a napfolt tevékenység, tehát ezek adják. Tehát addig, amíg az emberi tevékenység hatása nem volt kifejezett, addig ezt az egyértelműen emelkedő trendet nem láttuk a sorokban, hanem inkább a változékonyság volt jelen.
Van a modellekben bármilyen arra utaló lehetőség, mert hát jövőbeni eseményekre utalnak, tehát csak lehetőség, ami a globális felmelegedés esetleges csökkenését vetíti előre. Azon kívül persze, hogy valaki beröffenti az összes vulkánt a Földön, és akkor a hamu nem engedi ide a meleget.
Hát ilyen jövőképpel én nem találkoztam, tehát valójában semmi biztatót nem tudok mondani. Abban az esetben is, hogyha mondjuk azonnal a kibocsátásokat be tudnánk szüntetni, még akkor is legalább 30 évig a jelenleg a légkörben tartózkodó üvegházhatású gázoknak a fűtő hatását érzékelnénk.
Az üvegházhatású gázok hogyan fűtenek? Mi az a folyamat, az a jelenség, ami miatt ezek fűtenek?
Hát ennek az a lényege, hogy ugye a napból rövid hullámú sugárzás érkezik, az felmelegíti a földfelszínt.
Az falát, mindent.
Igen, tehát mindent a felszínen, ahonnan hosszú hullámú sugárzás indul a világűr felé. Tehát a föld akkor lenne energiaegyensúlyban, hogyha beérkező rövid hullámú sugárzás és a távozó hosszú hullámú sugárzás azonos lenne. Most viszont egyfajta kényszert látunk az emberi tevékenység hatására, mivel az üvegházhatású gázok a világűr felé visszasugárzott hosszú hullámú sugárzás egy részét visszatartják, és a föld felszín fölé, vagy felszín irányába sugározzák. Ezzel mintegy melegítik a légréteget.
Túléltük a júniust és a júliust, úgy, ahogy az adatokkal dolgozó kutatók számára volt ebben az adatsorban valami meglepő, amit nem láttak jönni, de jött?
Hát az abszolút hőmérsékleti rekord megdőlt. Tehát ez nem csak a kutatók számára, hanem a nagy közönség számára is. Ez egy nagyon fontos hír volt, ezt kommunikáltuk több fórumon is. Tehát 2007 után megdőlt az abszolút hőmérsékleti rekord, elérte a 42 Celsius fokot a hőmérséklet június 30-án, tehát az első hőhullám során. Ezen kívül a június abban is sok rendkívüliséget hozott, hogy az Alföldön nagyon nagy területen a legmelegebb volt. A július pedig azért volt nagyon érdekes és kiugró, mert nagyon száraz volt, tehát volt olyan terület az Alföldön, ahol az idei június volt a legmelegebb, és a július pedig a legszárazabb. Tehát az Alföld kitettségét ezt mindenképpen aláhúzta. A rekorddőlésekről egyébként az a véleményem, hogy nyilván a média számára érdekes, a hallgatók számára is érdekes, de az, hogy tartósan nagy területen, mondjuk a napi középhőmérséklet nagyon magas, tehát mondjuk 34 fok a napi középhőmérséklet, ez azt jelenti, hogy közel 40 fokos nappali maximumok, és 30 fok fölötti, vagy azt elérő éjszakai minimumok fordulnak elő, tehát ez sokkal inkább megterhelő az emberi szervezet számára.
Mint az, mondod, hogy nem tudunk aludni éjszaka se, mert nem hűl vissza a lakás.
Igen, tehát valójában már nagyon nagy a kitettsége, nem csak az időseknek, hanem a fiataloknak is, nyilvánvalóan meg a külterületeken munkát végzőknek.
Az abszolút rekord az azt jelenti, hogy még sose volt a mérések kezdete óta ilyen magas, ettől abszolút?
Lényegében igen, tehát sehol az országban nem mértünk, ugye 41,9 volt a korábbi rekord, tehát ennél magasabb hőmérsékletet csak most, június 30-án Széchény nevű mérőhelyünkön. Fontos azt is hozzátenni, hogy azért az egyes szélsőségek kiváltásában lokális tényezők is hozzájárulhatnak, tehát mondjuk több tényező együttes hatása is okozhatja azt, hogy valahol rekordot mérünk. Ezeket fontos elemezni, vizsgálni, hogy milyen tényezők járultak hozzá. De összességében az idén nyárban azt fontos hangsúlyozni, hogy nagyon sokféle rekord megdőlt, budapesti rekordok is, de ami nagyon érdekes, hogy éjszakai rekordok is, tehát a minimum hőmérséklet negatív rekordja is többször. Ezek ugye egy-egy állomáson, tehát ezek nem abszolút rekordok, rekorddőlések, és ez azzal magyarázható, hogy a száraz levegő ugye nem tartalmaz nedvességet, tehát a vízgőznek ez az üvegház hatása, ahogy említettem, ez nem tud érvényesülni éjszaka, tehát nem tudja a felszínről felszínről a világűrbe irányuló infravörös sugárzást visszatartani és kicsit melegíteni a felszín közeli réteget, tehát derült időben, felhőmentes, szélcsendes időjárási helyzetben nagyon erős a kisugárzás, és a felszín közeli légréteg nagyon erősen le tud hűlni.
Ez tehát volt ezzel, a mínusz 4 fok valahol.
Ezzel, hát az inkább ilyen fajzugos helyeken fordult elő, de valóban az idei aszályos időszak során negatív rekordok is dőltek, mondjuk így.
Tehát lefordíthatom úgy, hogy tulajdonképpen egy ilyen kánikulai időszakban én akkor járnék jól, hogyha az én házam fölött száraz lenne a levegő, nem lenne fönt felhő, mert akkor a világűrbe vissza tudna slisszanni az a rettentő meleg.
És hát ha ez csak éjszaka volna érvényes, akkor igen, de nappal ugye át kellene helyezni a házat egy ilyen sűrű erdőbe, ami nedves, párás, kellemes környezetet biztosítani napközben.
Nem megoldható, nem tudjuk megoldhatónak. Az alkalmazkodás problémájával az éghajlatkutatók foglalkoznak, amit az egyszerű ember, én úgy szoktam kérdezni, hogy mit tegyünk, hogy ezt valahogy, ha ez így marad, már pedig nem sok biztatót mondott a beszélgetés elején, akkor ezt túléljük.
Hát az alkalmazkodás problémájával olyan tekintetben mindenképp foglalkozunk, hogy egyfajta küldetés részünkről az, hogy az alkalmazkodás folyamatát valóban objektív információkkal támogassuk.
Tehát megmondják, hogy erre fogunk számítani, ez lesz.
Hát vagy legalábbis eddig mi volt, ugye mindig kérdés, hogy hol tart a melegedés most, milyen tendenciák láthatók most az idősorokban, és mi az, amire számítani kell. Ugyanis az emberi emlékezet memóriája elég rövid, tehát ez azt jelenti, hogy sokan gondolják, hogy ilyen mindig is volt, és sokszor kötik inkább a nyaraláshoz azt, hogy mondjuk milyen volt egy nyár. Tehát, hogyha mondjuk egy nyáron pont az a hét volt hűvös és csapadékos, amikor ő nyaralt, akkor az a nyár biztos, hogy egy nagyon hideg nyár volt. Tehát fontos az, hogy ne csak az érzékeinkre hagyatkozzunk az alkalmazkodás során, hanem éghajlati információkra. Tehát a Hungaromet elindított egy éghajlati portált, ahol elérhetők megfigyelések is, és modelleredmények is jó felbontásban az ország egész területére. Ezzel az a célunk, hogy az alkalmazkodás folyamatát segítsük, és hogy tisztán lehessen látni, hogy hol tartunk, és mi az, ami várható.
Tehát, hogyha én mondjuk úgy emlékszem, hogy 50 évvel ezelőtt bezzeg, micsoda telek voltak, hogy engem Piri néni szánkóval húzott az óvodába, és megnézem ebben az adatsorban, és kiderül, hogy 50 évvel ezelőtt egy tök meleg tél volt, és Piri néni alig, hanem nem húzhatott engem szánkóval az óvodába, mert hogy nem volt hó. Akkor,
ez könnyen előfordulhat. Ez könnyen előfordulhat. Tehát a fehér karácsonyok kapcán is
mindenki folyamatosan mindenki azt mondja, bezzeg az ő gyerekkorában.
Igen, és azért ez kiderült, hogy nem volt régen sem nagyon gyakori a fehér karácsony. Úgyhogy igen, tehát az emberi emlékezet vagy rövid, vagy nagyon gyorsan alkalmazkodik. Tehát például a mai fiatalok már vélhetően ebben a klímában, már a felmelegedett klímában gyűjtik be azokat az élményeket, amik alapján akár tervezik a jövőt. Tehát meg azt, ahogy értékelik, hogy éppen milyen az éghajlat. Tehát nekik erről az ilyen tikkasztó nyarakról, szárazságról, forróságról lesznek emlékeik. Tehát ha csak az utolsó 5 évet nézem, vagy hát 2021-től, akkor ugye nagyon sok csapadék hiányzik a talajokból. Ezekben az években a nyarak, júniusok nagyon melegek voltak, tehát a most élő fiatal generációnak úgy tűnik, hogy ez mintha egy ilyen megszokott állapot lenne. Az idősebbeknek még vannak emlékei hűvösebb nyarakról, vagy az ilyen kellemes, maximum 30 fok körüli legmagasabb hőmérsékletekkel, tehát nagyban függ az emberi érzékeléstől az, hogy hogyan látjuk az éghajlati állapotot.
Közkeletű megfogalmazása az embereknek, hogy évszakok tűnnek el. Nincs tavasz, nincs ősz. Ki hogy gondolja? Ezt az adatokból le lehet így egyszerűsíteni? Tényleg tűnnek el évszakok?
Valóban azt látjuk, hogy inkább egy ilyen téli fél év és egy nyári fél év körülbelül, amire az év bontható. Tehát ugye melegszenek a májusok is, júniusok is nagy mértékben, tehát a május, illetve az átmeneti évszakok hónapjai már elkezdenek hasonlítani, mondjuk a május inkább a júniusra, nagyon gyakran már májusban kialakul egy komoly hőhullám, szeptemberben pedig még tart egy hőhullám, sőt az is előfordul, hogy augusztus végén lezárul egy komolyabb hőhullám, és szeptemberben még újra ki tud alakulni. Tehát a május és a szeptember az egyértelműen inkább egy ilyen nyárias jelleget öltött.
Az előremutató modellek, azok a felmelegedés további gyorsulásával számolnak? Függetlenül attól, hogy csinálunk-e valami csodát menet közben, amit persze senki nem tud, hogy mi lesz az, és hogy csinálunk-e.
Hát az, hogy milyen mértékű lesz a melegedés, mennyivel nő meg a hőhullámos napok száma, az attól függ azért, hogy az emberi tevékenység hogy alakul. Tehát az említettem, hogy különböző éghajlatváltozási forgatókönyvek mentén futtatjuk ezeket a modelleket. Tehát a pesszimista forgatókönyv esetén jóval több hőhullámos nap várható a század közepére, illetve a végére, mint mondjuk az átlagosnak mondható forgatókönyv esetén. Tehát a pessimista becslések szerint a század közepére közel 30 nappal nőhet a hőhullámos napok száma országos átlagban, tehát ez amikor a napi középhőmérséklet 25 fok fölötti, de a század végére, tehát a 2071-2100 átlagában ez már 40 napot is meghaladhatja. Azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezekkel a regionális klímamodellekkel 30 éves átlagokat, illetve azoknak a változását tudjuk becsülni. Tehát annak ellenére, hogy a melegedés egyértelmű, ez nem lineárisan történik, tehát előfordulhatnak akár hosszabb, hűvösebb periódusok is.
De akkor nem lehet a regionális klímamodellekből interpolálni vagy extrapolálni egy időjárási modellt? 30 évre előre, meg egy hétre előre se. Jól értem?
Az időjárási, tehát az, hogy épp egy aktuális napnak milyen lesz az időjárása, erre nem alkalmas sok a regionális klímamodell szimulációk, tehát ezekkel nem lehet megbecsülni, hanem hát több év átlagára, gának a becslésére alkalmas. Úgyhogy, tehát erre nem tudunk választ adni, hogy nem tudom, milyen lesz az időjárása. Egy konkrét évben, egy konkrét napon az éghajlat általános viselkedését tudják szimulálni.
De ebből például egy állattartó, aki most eladja a tehenét, mert nincsen széna az egész országban, nem hogy drága, hanem nincsen, meg egy turizmussal foglalkozó ember már tud következtetéseket levonni arra, hogy milyen lesz 10 év múlva a szezonja? Vagy hogy mit kell csinálnia, vagy egy mezőgazdász, akinek kultúraváltásban kellene gondolkodnia, mert látja a kukoricáját, meg látja a napraforgóját, hogy abból nem lesz most már semmi?
Nagyon sokan elindultak már ezen az úton. Tehát például majdnem nyilvánvaló, hogy a kukoricatermesztés az nem fenntartható, tehát gazdaságilag nem éri meg a gazdálkodóknak. Tehát ők maguk is akár egymással konzultálva, vagy ilyen hosszabb távú előrejelzéseket figyelve választanak más növénykultúrát, vagy kénytelenek más növénykultúrát választani, például a cirok. Tudomásom szerint az kisebb vízigényű, vagy legalábbis jobban tud alkalmazkodni ezekhez a hő és vízstresszes időszakokhoz. De mégsem azt gondolom, hogy az egyénnek kell alkalmazkodni, hanem kell, hogy rendelkezzen maga a kormány, vagy legalábbis azok a felelős döntéshozók egy olyan forrással, amivel, mármint információforrással, amivel tudják támogatni azt, hogy mi az, ami a jövőben megéri termeszteni, és kifizetődő. Pont ehhez kellenek azok az adatok, amikkel mi tudjuk segíteni ezt a folyamatot.
A vizek adataival a meteorológiai előrejelzés, az éghajlatkutatás foglalkozik, mert az se volt teljesen egyértelmű, hogy mi fog történni mondjuk a Tiszával meg a Dunával, bár 10 évvel ezelőtt már sokan leírták, hogy nagyjából az várható, amit most látunk.
Hát igen, korábban is a modellbecslések már arra utaltak, hogy a vízháztartás szempontjából egy nagyon érzékeny régió a Kárpát-medence. Hát ugye a folyóink vízgyűjtő területének a nagy része határon túlfekszik, tehát nagyban függ a környező hegyvidékek csapadékától és a hókészletétől az, hogy mennyi víz érkezik hozzánk.
De ez a terület már elég nagy ahhoz, hogy a rács távolság jó legyen?
Igen. Tehát a regionális klímamodell szimulációk 10 kilométeres vagy 25 kilométeres térskálán dolgoznak. De futtatnak külön Európára modelleket, külön arra, hogy a folyók vízszintje, hőmérséklete, hogy fog alakulni. Tehát vannak ilyen eredmények már az európai éghajlatváltozási stratégiának is vannak. Vannak olyan pontjai, amik erre kitérnek. Tehát fontos lenne az, hogy a stratégiák mellé cselekvési terveket is tegyünk, és azokat meg is valósítsuk. Tehát most inkább abba az irányba látható a megoldás, hogy a víz visszatartás a tájba megtörténjen, tehát a lehullott csapadék ne hirtelen vezetődjön el, hanem tartsuk a tájba a jó víz elvezetésű talajokba, hogyha van ilyenek, vagy legalábbis a talaj szerkezetet javítani kell, vagy nem rontani tovább. Tehát olyan vízvisszatartó technológiákkal érdemes művelni, amik aztán fenntarthatóvá teszik a mezőgazdasági termelést.
Ha több lenne a víz a talajban, akkor nagyobb lenne a vízzel borított terület is, mondjuk halastavaink lennének, akkor több víz párologna el, és ha lehűl, akkor több esőnk lenne itt a Kárpát-medencében, vagy lehet, hogy valaki másnak csinálnánk vele esőt. Lehet okoskodni így. Azzal, hogy a több hát víz az biztos, hogy jó?
A több víz az egészen biztos, hogy jó. Tehát egyrészt a talajon belüli elszivárgás, leszivárgás, tehát eleve, ha több a víz, akkor erre van esély, hogy a mélyebb rétegek feltöltődjenek. Hát a vízciklust valóban, tehát a konvekciót azt a magas hőmérsékletek és a nagy vízfelületek azok segítik, tehát a felhőképződés az intenzívebb lenne.
De hogy hol esne ki? A fene tudja, ott, ahol le tud hűlni.
Hát ez nyilvánvalóan így van. Mindamellett akkor pedig, ha más is párologtat a környező országokban, akkor pedig a nagy térségű folyamatok hozzánk azt a csapadékot, ami mondjuk elpárolgó.
Egy nagy párologtatási összefogással meg lehetne oldani, hogy lehetőleg mindenkinek legyen esője, amivel aztán tudja művelni a földjét. Még egy kérdés a végére. Jó a meteorológia tudományának az, hogy egyre nagyobb figyelem irányul önökre? Szoktuk szidni is a meteorológusokat, miért nem tudják eltalálni a holnap délután 3 órásat a mi utcánkban, de azért a történelem azt is megmutatja, hogy például a partraszállás pontos időpontját azt nem a tábornokok döntötték el Normandiában, hanem egy csapat. Meteorológus, mert ők mondták meg, hogy mikor lesz olyan a hold, mikor nem lesz felhő, mikor nem lesz szél, és akkor lehet.
Hát ugye nagy a felelőssége a meteorológusoknak, különösen akik veszélyjelzéssel foglalkoznak. Tehát például a viharok, akár az intenzív esőzés, vagy a nyári hőhullámok esetén, ugye a veszélyjelzések képezik az alapját a különböző riasztásoknak. Tehát nagyon fókuszba kerül ilyenkor a meteorológus. Hát az, hogy magának a meteorológia tudományának ilyen respektje van, vagy legalábbis számítanak az eredményeinkre, ez azt gondolom, hogy jó. Sokszor, vagy többször előfordul az, hogy nagyon gyorsan kell reagálni, tehát az ember nem tud igazán elmélyülni, olyan elemzéseket végezni, amikkel még pontosabb választ lehet adni, akár a hosszú távú változásokra. Tehát ez a nagy figyelem, azzal is jár, hogy egy ilyen állandó készenlétben kell lenni.
Mesterséges intelligenciával dolgoznak, az közmondásos már, hogy a világ harmadik vagy második legnagyobb számítógépes kapacitását azt a meteorológusok használják, a hadseregek után közvetlenül ilyenkor nem lehet, hogy 4 vödör adatot beleönteni a mesterséges intelligenciába, és megkérdezi tőle, hogy holnap délután 2-kor a Cecciános utca 5-be milyen idő lesz? Mert ott akarok egy tömegrendezvényt csinálni a kertemben.
A mesterséges intelligenciát egyébként az időjárás előrejelző modellek is használják már, tehát van olyan modell, ami teljesen AI alapú. Az Európai Középtávú Előrejelzési Központ is használ ilyet. Ennek a térbeli felbontása még nem annyira sűrű, mint amit a Hungaromet használ. Tehát a mindennapi előrejelzésben ezeket még nem használjuk, de elképzelhető, hogy a jövő ezt is elhozza.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt 1 órában Lakatos Mónika, a Hungaromet éghajlatkutatója, a Magyar Meteorológiai Társaság elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádióban most felvételről hallották. Az Inforádió YouTube csatornáján is úgy fogják majd hallani. Ott abban az a trükk, hogyha oda feliratkoznak, akkor minden beszélgetést automatikusan fognak majd látni, anélkül, hogy egy külön kutatómunkát kellene utána végezni. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.